뻐이고 히라도.
Köszöntöm hallgatóinkat! A műsorvezető szerkesztő Bara Péter vagyok. Adásunk témáit Venda László újságíróval veszük meg, szervusz!
Jó napot mindenkinek, szervusz!
Az európai Covid-helyzet fokozódott, az ukrajnai frontok viszont mintha enyhén megmerevettek volna. Ma választások is vannak. Mivel kezdjük?
Választásoktól tartózkodnék. Azért kezdjük a Covid-dal egészen röviden, mert...
De nem csak nálunk vannak választások, hát ez benne a csavar.
Pontosan, hát nyilvánvaló. Ami teljesen elsikkad egyébként tényleg nemzetközi sajtóban, hogy a déli szomszédságunkban, Szerbiában elnökválasztások, parlamenti választások, Belgrád helyhatósági választások vannak, de azért mondanám, hogy a Covid-ról ejtsünk pár szót, mert ez is hat ránk, miközben mindent elnyom az ukrajnai háború. És fontos volna róla beszélni, kiváltképp azért, hogy óvakodjanak emberek, és továbbra is ahol kell, vagy ahol lehet, hordják a maszkot. Tehát már nagyon közelít az 500 millióhoz világszerte a fertőzöttek száma, és egyébként szerintem, mire jövő vasárnap beszélgetünk, eléri az 500 milliót, már messze 6 millió fölött vannak az elhunytak, az Egyesült Államokban is túllépték az 1 milliót, és ahogy te is mondtad, Európában is nagyon drasztikusak az új számok, de főleg Dél-Kelet-Ázsiában, Kelet- és Ausztrál-Ázsiában eléggé elképesztő számokat látunk, és ez lehet igazán nyomasztó már annyiban, amennyiben a gazdaságunkra is hat. Tehát, hogyha Dél-Koreában napról napra 250-től 500, sőt volt, hogy 600 ezerig terjedő új fertőzött számot találunk, még akkor is, hogyha összehasonlíthatatlan az elhunytak száma, vagy Kínában újra feltört a járvány, Vietnámban, Ausztráliában, Japánban, akkor ez mindenképpen érezhető lesz nálunk is. De ha csak arra gondolunk, hogy Kína gazdasági pénzügyi fővárosában, Shanghaiban le kellett zárni, voltak éppen az egész várost, ez egy, akár hiszik, akár nem, egy 26 millió lakosú város. És úgy volt, hogy először csak az egyik felét, aztán a másik felét, hogy addig is szigeteljék, de olyannyira az egyik felét úgy szigetelték le, hogy az emberek a szemetüket sem merjék kivinni a küszöbön túlra, kutyát se sétáltassanak, úgyhogy ezzel együtt úgy döntöttek, hogy inkább fölülírják, és az egész várost lezárják, 26 millió, és előtte már Shenzhenben előfordult ugyanez, ami a mintavárosa volt a kínai reformnak, Hongkong tőszomszédságában, és innen importálják a legtöbb külföldi csipet, ami nyilvánvalóan a gyáriparukat befolyásolja, a Huawei-t például. Úgyhogy időközben Shenzhenben lezárult ez a dolog, de hozzánk közeleső térségben is meglehetősen drámaiak a fejlemények, miközben tényleg Shanghai egy szellemvárossá alakult. De Európában is, hogyha megnézzük a számadatokat, Németországban valamelyest lanyult, de ilyen napi 200 ezeres új fertőzöttségi számokat mutatta ki. És Európa szerte ugyanakkor pedig megvannak ezek az enyhítő körülmények. Ausztriában, vagy éppen Cipruson, ahol a legjobban lesújtott területekről beszélünk, de Németországban, ahol az újonnan fertőzöttek száma, ahogy mondtam, eléri a napi 200 ezeret, tegnap valamivel enyhébb volt, és mégis a különböző védekező intézkedéseket inkább enyhítik, semmint csökkentenék. Tehát oké, már nem kell a különböző vonatutazásokon, vagy ilyen elővárosi utazásokon bemutatni az oltási igazolványt, vagy ezeket a 3G-s igazolványokat, de azért persze a maszkviselet a tömegközlekedésben kötelező.
Akkor érjünk rá az ukrajnai frontokra, ami úgy tűnik, mintha megállt volna a támadás, visszavonulás érezhet az oroszoknál. Ez csak taktika szerinted?
Ha folytathatom ugyanott, ahol eddig elkezdtem, akkor azért nyilvánvaló, hogy ennek a háborúnak komoly gazdasági következményei lesznek. Tehát például az az elmúlt hétről származó hír, hogy a Gazprom bizonyos vállalkozásait bezárja Németországban, ahogy Putyin bejelentette, hogy mostantól csak rubelben lehet fizetni, hogy ezek az intézkedései, például a Gazprom és a Rosneft német leányvállalatainak államosítását jelentik, csak mellesleg jelentem meg, hogy a Rosneftben a volt német kancellárnak, Schrödernek komoly szerepe van De ezek a vállalatok, a Gazprom például, a világ legnagyobb földgáztermelője, és közel 40%-os részesedéssel rendelkezik a német gázellátásban. Tehát a rossz nyelvt, az pedig a németországi olajfinomítói révén ennek az üzletágnak a negyedét mondhatja magáénak, és ezzel az országban a harmadik legnagyobb kőolajfinomító. És hogyha ezt lezárják, akkor például a berlini repülőtér is leáll, hiszen ők látják el ezeket a cégeket. Ami a háborút illeti, csak ugyan van egy ilyen megdermedés, de ez is inkább azt hiszem, hogy megerősíti azt, amit már a múlt héten mondtam is, hogy az oroszoknál van egy ilyen stratégiai átszervezés, hogy oké, Észak-Ukrajnából, Kijev környékéről, Csernobil környékéről visszavonjuk az erőinket, de ahogy sejtetni lehetett, vagy sejteni lehetett, és én is megpróbáltam sejtetni, ez inkább egy átcsoportosítás a kelet-ukrajnai frontokra, és ezek már is éreztetik a hatásukat. Tehát ott jön most a nagyobb nyomás, részint Dél-Ukrajnában, részint pedig ezekben a kelet-ukrajnai térségekben. És azt hiszem, hogy a múlt hét eseménye volt, hogy ebben a Belgorod nevű, az ukrán határhoz közeli városban állítólag két ukrán helikopter egy olajtartalékokat tartalmazó központot bombázott, támadott, ami súlyos anyagi károkat okozott, hozzáteszem már korábban egy ott lévő katonai bázist is. Ez pedig Harkovhoz közeli város, tehát nyilvánvaló, hogy ha valóban így lett volna, az ukránok egyelőre ilyen felemás állásfoglalásokat tettek közé ennek kapcsán, hogy ők követték volna el, vagy egy orosz provokációról van szó, akkor is ez egy eléggé lényeges fejlemény. És mindennek nagyon súlyos gazdasági következményei lesznek, és nem csak Németországra, már pedig ha Németországra, akkor egész Európára benne, kiváltképpen Magyarországra, hanem különböző egyéb aspektusaira gondolok, hogy Putyin továbbra is nyomja ezt a rubel elszámolást, hiszen kell neki a deviza, amit majd az ő valamelyik bankja rubelre számít. Közben Oroszországnak nagyon nagyot csökkent az arany és a deviza tartaléka. Nagy valószínűséggel egyébként ezt egy Nobel-díjas korábbi közgazdász professzor Robert Schiller írta a minap, hogy ezeknek a nyugati szankcióknak ezek nem csodaszerek, de biztos, hogy tartósan, és nem csak Oroszországban, hosszú távú hatásaik lehetnek majd az áremelkedésre, amelyek hosszú távon is érezhetőek lesznek. És az Oroszországról szóló gazdasági becslések is ezt látszanak igazolni. A prognózisok értelmében 10%-kal fog csak az idén Oroszországnak a hazai összterméke csökkenni.
Bár Ukrajna nem Afganisztán, de elképzelhető, hogy Oroszország úgy távozik Ukrajnából, mint Afganisztánból?
Én azt hiszem, hogy nem. Annyiban gondolom ezt, és korábban talán már utaltam rá, hogy amikor számomra is meglepetésképp nem voltam ezzel egyedül, nem egyszerűen csak a Donbaszban, a korábban már általa támogatott két szakadár tartományban, megyében tette be a lábát, vagy foglalt el állásokat, hogy ezek egészére próbálja kiterjeszteni a befolyását, de jóval kiterjedtebb háborút indított, és hogy ez csak egy alkualap lehet, hogy majd nagyvonalúan Kijev környékéről, vagy az északi nagyvárosok mellékéről visszavonul, de közben délen is olyan karéiba fogta Ukrajnát, ami folytogató lehet gazdaságilag. Tehát ezeket a fontos állásait, mint Donmedencében, Donyeckben és Luhanszkban, vagy éppen a 2014-ben elfoglalt Krímben, ezeket egészen biztos, hogy meg tudja tartani. Ennyiben akármilyen visszavonulás is volna, sőt, tán kiterjeszti valamelyest ezek befolyását, én nem hiszem, hogy ez Afganisztánhoz volna hasonlítható.
Akkor most térjünk át a velünk párhuzamosan zajló szerbiai választásokra.
Elég röviden le lehet zárni. Nagyon sok a hasonlatosság, persze vannak különbözőségek is a két ország között, de számos olyan cikket olvastam a szerbiai választásokról, hogy maga az elnök a legfőbb érintett, illetve a legfőbb befolyásoló tényező, maga is csalódottságának adna hangot akkor, hogyha 60%-kal nem nyerné meg a választások első körét. És minden jel erre mutat, hogy ez sikerülni is fog neki. Elvben a választási törvény, az alaptörvény legyen nevén nevezve, hát hanem alkotmány, azt írja el, hogy 2 hét múlva második kört kellene tartani az elnökválasztásban, hogyha nem kapja meg valamelyik elnök jelölt a szavazatok 50%-át plusz egy szavazatot, de erre valami kevés esélye van. Az ellenzéknek egy Zdravko Ponos nevű nyugaton is képzett korábbi tábornoknak. Én azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy az elnök választásokban Vucic nyer, hiszen például olyan számunkra se teljesen idegen sajtótámogatást élvezhetett a kampány során, és nem csak a közszolgálati televíziókban, ahol eluralta a választási kampányt. Ezzel párhuzamosan pedig parlamenti, illetve belgrádi helyhatósági szavazást is tartanak. Ott nyilvánvalóan enyhébb lesz majd a Vucic pártjának, a szerb haladó pártnak, úgynevezett hát mitől haladó, vagy merre haladó pártnak a befolyása, ez 42-45%-on mérik egyelőre, de eléggé valószínű, hogy újfent a Vucic-féle koalíció győz, hiszen 18 párt indult, 3% utási küszöb, úgyhogy ott nagyon sok módosulásra nem nagyon lehet számítani. És mindezt erősen befolyásolta nyilvánvaló módon az ukrajnai háború is, hiszen ne felejtsük el, és ez se idegen a mi nemes magyarországi hagyományainktól, hogy ott is módosultak a kampányjelszavak, még a választás elején az volt a fő jelszava az államfőnek, egyébként Orbán Viktor közeli szövetségesének a fő hívó szava, hogy Vucic mindannyiunkat egyesít, és az ukrán háború hatására pedig úgy módosult mindez, béke, biztonság, Vucic. Tehát ott kisebb
ugyanez
kevin mi felénk.
Bolygóhíradónkban Benda Lászlót hallhattuk.